Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallják! A János evangéliumról szóló sorozatunkban legutóbb az 5. fejezetet olvastuk arról, hogy Jézus meggyógyított egy 38 éve beteg embert Jeruzsálemben, mégpedig szombaton. A zsidó vezetők emiatt, meg azért, mert Jézus atyának mondta Istent, elkezdték üldözni. Jézus el is hagyta Jeruzsálemet, Judeát ekkor. A következő 6. fejezet elején már északon, Galileában találjuk, ahogy az első versben olvassuk, tehát 6. fejezet első versében. Mindezek után Jézus Galilea, azaz Tibériás tengerén túlra ment. Itt történt, hogy Jézus megszaporította a kenyereket és a halakat annak az éhező több mint 5000 embernek, akik utána mentek. Ezt János így írja le a 2. verstől. Nagy sokaság követte őt, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken művelt. Jézus fölment a hegyre, és leült ott tanítványaival. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus fölemelte a szemét, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, megkérdezte Fülöptől: honnan veszünk kenyeret, hogy ehessenek? Ezt pedig azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő maga, Jézus, tudta, hogy mit akar tenni. Fülöp azt felelte neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindegyiknek csak valami kevés jusson. A tanítványok egyike, András, Simon Péter testvére így szólt: van itt egy fiú, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala, de mi az ennyinek? Jézus erre azt mondta: telepítsétek le az embereket. Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát, a férfiak szám szerint mintegy 5000-en voltak. Jézus pedig fogta a kenyereket, hálát adott, és szétosztotta a letelepülteknek. Ugyanígy a halakból is adott annyit, amennyit akartak. Miután jól laktak, azt mondta tanítványainak: szedjétek föl a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen. Összeszedték tehát, és az 5 árpa kenyér darabjaiból, ami megmaradt az étkezők után, 12 kosarat töltöttek meg. Az emberek pedig látva a csodajelet, amelyet művelt, azt mondták: bizonyára ez az a próféta, aki eljön a világra. Amikor Jézus észrevette, hogy arra készülnek, hogy megragadják őt és királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül. Eddig a szöveg. Amikor ez történt, akkor a 6. fejezet 4. verse szerint már közel volt a zsidó húsvét, a pászka, Pészák ünnepe. Az első pászka esemény az Egyiptomból való kivonulást előzte meg, mert ekkor rendelte el Jahve, hogy a nép, mielőtt elindul a nagy útra, kovásztalan kenyérrel fogyassza el a pászka bárányt. Később pedig a pusztai bolyongás alatt mannát, mennyből hullott kenyeret adott nekik enni. Nos, erre a kétféle kenyérre is emlékezik a húsvét, és így kerül elő éppen most Jánosnál a kenyerek, a kenyér témája. Így kerül sor a kenyerek megszaporítására és arra a nagy párbeszédre, amelyet Jézus a csodatétel után folytat az ott lévő emberekkel. Ennek az a végkicsengése, hogy az igazi, valóságos kenyér, az a kenyér, amely nem csak a testi éhséget oltja, véges, időleges életet adva, mint a manna, hanem örök életet, tehát ez a kenyér maga Jézus Krisztus. Az ősegyház a kenyér szaporítás elbeszélését olyannyira fontos, mély jelképes értelmeket hordozó, sőt az eukarisztiára utaló alaptémának tekintette, hogy mind a négy evangélium elbeszéli. Máté és Márk méghozzá kétszer is. Így az evangéliumokban nem kevesebb, mint 6-szor örökítették meg összesen. Máté a 14., majd a 15. fejezetben, Márk a 6. és a 8., Lukács a 9. fejezetben, és János pedig itt a 6. fejezetben. Ami János leírását kiemeli a többi közül, az az, hogy a másik 5 elbeszélésben Jézus a csodatétel után nem beszél, nem magyarázza a történteket, a kenyér igazi jelentőségét. Jézus egyáltalán nem beszél. Jánosnál ellenben nagy tanítást ad erről, ami a 22. verstől az 59-es versig tart, és a következő alkalommal lesz róla szó. Ezt kenyérbeszédként szokás emlegetni, pedig voltaképpen nem monológ, hanem párbeszéd Jézus és a tömeg között, melyben az Úr az emberek kérdéseire és ellenvetéseire válaszol voltaképpen. És a jelenet végén Jézus eljut az eukarisztia, az eukarisztikus kenyér témájáig. Éppen ezért János evangéliumából, ellentétben a többiekkel, elmarad az eukarisztia alapítás elbeszélése az utolsó vacsorán, elmarad, hiszen annak lényegét már itt, a 6. fejezetben halljuk. Az egész hosszú 71 verses fejezetet tehát a következőképpen tudjuk részekre bontani. Az első 15 vers maga a kenyérszaporítás, a történet. A 16. verstől a 21-ig Jézus a vizen jár. A 22. verstől az 59-esig ez Jézus tanítása, amely, mint említettem, megint két részre osztható. Az egyik nagy téma Jézus küldetése, illetve a beszéd Jézus testéről és véréről, mint valóságos, azaz lelki ételről és italról, tehát lényegében az eukarisztiáról. Ami ezután jön a 60-tól a 21. versig, ez a beszéd drámai hatásáról szól. Ugyanis mostanra a Jézust addig követők között mély válság jelei mutatkoznak. Olyannyira, hogy nem csak a tömeg hagyja el, hanem tanítványai, a 70 fős kör, tanítványi kör nagy része is ott hagyja. Úgyhogy immár csak a 12 marad vele, de Jézus még ő közöttük is érzi azt a törést, amely később Júdás távozásával aztán be is következik. A Jézus körüli válság, amiről itt szó van, már az 5. fejezetben a szombati gyógyítás miatt is érzékelhető volt. De akkor még főleg a vallási vezetőket érintette, akik üldözni kezdték Jézust. Most azonban a krízis eléri a tömeget, sőt a tanítványokat is. És egy drámai jelenség tanúi vagyunk. A Jézus kenyerével jól lakott tömeg először királlyá akarja tenni őt, de Jézus ezzelől a kísérlet elől határozottan kitér. Viszont később, mikor az emberek úgy érzik, hogy Jézus a magát az ősatya Mózes fölé emelő Jézus, a botrányos kijelentéseket tévő Jézus, a saját testét és vérét eledelül és italul kínáló Jézus, hát szóval ez a Jézus egyszerűen nem fér bele az ő evilági szemléletükbe, na és ekkor a közhangulat ellene fordul, az ellentétére az eddigieknek. Mert kiderül, hogy az ember, a világ nem hajlandó átlépni a maga gondolkodási sémáit. Ha ez egész életfelfogásuk megváltoztatása az ára a kenyérnek, akkor nem kell nekik az az újdonság, amelyet Jézus hoz. A krízis fő oka két mozzanat. Az egyik az, hogy Jézus nem akarja elfogadni a királyi címet, magyarán nem akarja vállalni a jóléti messiás szerepét. A másik pedig, hogy a kenyérről szóló szavai a többség számára elfogadhatatlanok, botrányosak. Tehát Jézusnak választania kell az evilági igények kielégítése és a kereszt között. És hát mi tudjuk, melyiket választja. A fejezetnek az első része, amit felolvastam, az első verstől a 15-ig terjedő szakasz, az nagyon jól ismert. És láthatóan maga a Szentíró is arra számít, hogy olvasói a történetet jól ismerik a három szinoptikus evangéliumból, amelyek jóval az övénél korábban keletkeztek. Ezért nem is részletezi a csoda mikéntjét, hogy hogyan szaporította meg az Úr az 5 kenyeret és a 2 halat, hanem egyszerűen csak ennyit mond János a 11-es versben, Jézus pedig fogta a kenyereket, hálát adott és szétosztotta a letelepülteknek, ugyanígy a halakból is adott, annyit, amennyit akartak. Ennyit mond János a csodáról, de a hogyanról semmit. Úgyhogy ezért én is csupán 2 mozzanatot emelek ki, hogy aztán magát a kenyér témát nézzük meg tágabb összefüggéseiben. Az egyik megjegyzésem a csoda természetére vonatkozik, hogy mi kell a csodához. A helyzet a következő. Ugye a tanítványok tanácstalanok. Már beesteledett, és a nép egész nap hallgatta Jézus szavait, bár ezt mondjuk nem Jánostól tudjuk, hanem a szinoptikusoknál olvassuk. Szóval egész nap, és most pedig nem tudják a tanítványok, hogy hogyan szerezhetnének kenyeret ennyi embernek. Ez a helyzet. E tanácstalanság közepette András szólal meg, van itt egy fiú, akinek van 5 árpakenyere és 2 hala, na de hát mi az ennyinek? Hát igen, semmi. És mégis szükség van erre a kevés kenyérre, meg halra, mert ezeket tudja Jézus megsokasítani, és ez nagyon fontos dolog. Mert ahogy ez a bizonyos ismeretlen fiú a tömegből bízvást odaadta a maga élelmét Jézusnak, pedig egyáltalán nem tudta, mi fog történni, és félő volt, hogy még ezt a keveset is elveszíti ő, na ugyanígy kell nekünk, mai embereknek is rábíznunk Jézusra azt a kevesünket, amink van, és nem csak anyagiakra gondolok itt. Rábíznunk, mert csak amit neki odaadunk, csak azt tudja ő megszaporítani, és magasabb szintre, magasabb minőségre emelni. A 13. versben azt olvassuk, hogy miután a sokaság evett, evettek az 5 árpakenyér, ugye darabjaiból, ami megmaradt az étkezők után, még 12 kosarat töltöttek meg. Ez, tehát az élelem csodálatos bőségén kívül, ez felszólítás, ez a szám arra, amit Jézus máshol nyíltan is kimond, hogy ti adjatok nekik enni, ti hívők, ti egyház. Hiszen az éppen 12 kosár az apostolok 12-es számának felel meg, vagyis az egyház egészének. Ez volt a második megjegyzésem, és most pedig, ahogy ígértem, nézzük meg egy kicsit magát a témát, magát a kenyér témát. Mert ez az egész Bibliát áthatja, és különösen áthatja az evangéliumokat. A kenyér 4 alkalommal játszik kulcsfontosságú szerepet az evangéliumokban. Jézus megkísértésekor a sátán felszólításában változtasd ezeket a köveket kenyérré, aztán a 10 parancsolat egyik kérésében mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, majd itt a János 6. fejezetében, és utoljára meg még egyszer, negyedszer, majd az utolsó vacsoránál az eukarisztia alapításakor. Ez tehát 4. Most kiemelem ezek közül a megkísértés jelenetét, mert a sátán ottani felszólítása Jézushoz, hogy változtassa a köveket kenyérré, meg az itteni fejezetbeli történés egy és ugyanazt a lényeget mutatja meg. Jézus messiási küldetésének egész problematikája itt sűrűsödik. Ugye a sátán célja mindhárom kísértésével az, hogy ezt a küldetést, ezt eltorzítsa. Legyél te király, mondja Jézusnak, olyan király, aki kenyeret ad a népnek. Hát nem ez a lényeg. Jó életet, jó létet biztosít az egész társadalomban. Na hát ebben áll az egész Jézus kérdés. Sőt, az egész Isten kérdés veleje ez. Ha Isten van, ha Jézus Isten fia, akkor miért nem kezeli a földi nyomorúságokat? Miért nem gyógyítja be az egész világ sebeit? Itt és most, és azonnal. Miért? Jézus világosan látja ezt a helyzetet, később majd a párbeszéd, a dialógus során mondja is, hogy bizony-bizony mondom néktek, 26. vers, kerestek engem, de nem azért, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek, és jól laktatok. És most ezt akarjátok általánosítani, ezt akarjátok velem állandóvá tétetni. Hát így ez az emberek szemlélete többnyire. A másik meg, hogy egyáltalán Isten meg Jézus miért rejtőzködik annyira? Miért nem mutatja meg magát nyilvánvalóbban, kézzelfogható módon ma a világban? Egy szóval Jézus látja, ti kenyeret akartok tőlem, és ezért akartok királlyá tenni. Az, ami itt történik, hogy valakit alulról jövő kezdeményezéssel akar vezérévé tenni a nép, hát ez egészen kivételes. Ilyen nem nagyon van. Kivételes lehetőség, de Jézus nem él vele, mert ő nem ezért jött, nem ez a küldetése, nem ez az atya akarata. Az emberek Jézus küldetését, a messiás küldetését illető tévedésének az oka, mint ahogy minden vallási eltévejedésnek az oka, a tudatlanság Isten körül, az emberekbe belenevelt hamis istenkép. Isten tesz csodákat, szögezzem le, tett a múltban is, és tesz ma is, de egyének javára. Most kivételesen azért tett csodát egy nagy tömeg javára, mert hát ezek az emberek, ahogy a szinoptikus evangéliumokból tudjuk, egész nap hallgatták őt étlen, szomjan. Sőt, a Máté szerint már 3 napja voltak vele akkor. És ezért tette most tömegeknek, de egyébként nem. Mert azt sem Isten, sem Jézus sehol és soha nem ígérte, hogy megoldja az emberek gazdasági, szociális, társadalmi nehézségeit. Egyáltalán a történelmi, a társadalmi problémákat, mint amilyen egyebek között az éhezés. Hát ilyet sehol nem olvashatunk a Bibliában. Mert ezt a feladatot Isten már a teremtéskor az emberre bízta. Amikor azt rendelte neki, hogy művelje, őrizze és védelmezze a földet, a teremtett világot. A kultúrának, vagyis a földi élet folyásának hagyományos definíciója, amiről itt ugye szó van, a következő. A kultúra a javak megtermelésének, elosztásának és fogyasztásának a módja. Ez mind a kultúra. És mindezt pedig a termelés, az elosztás, a fogyasztásnak a rendjét és törvényeit, ezeket az ember és csak az ember határozza meg. Amit itt Isten tesz, az nagyon fontos, az az, hogy törvényeivel útmutatást ad az embernek arra, hogy miként végezze ezeket a funkciókat. Az igaz, hogy törvényeinek megtartásához Isten áldások ígéretét fűzi. Az is igaz, hogy a társadalmi jólétet és boldogságot, bővelkedést, de akár még az egészséget is megígéri azoknak a közösségeknek, akik valóban az ő törvényei szerint rendezik be a társadalmukat. Akkor jó lesz a dolog. És ez az oka annak, hogy viszont közvetlenül, ezek után, direkt módon, Isten nem avatkozik be az ilyen társadalmi jellegű földi ügyekbe. Hát vagy legalábbis nagyon-nagyon meg kellene őt kérlelni ahhoz, hogy ilyesmit cselekedjen. Hát nem. Ő megadta a boldog, bővelkedő élethez szükséges törvényeket, nem csak az egyénnek, hanem a közösségnek is, és ezeknek engedelmeskedve kellene berendezni a társadalmat. Csak nem így van. Sajnos a valóság nem ilyen. A jelenleg fönnálló társadalmak közül persze van, amelyik jobb, van, amelyik rosszabb, de abban megegyeznek, hogy valamennyi, vagy többé, vagy kevésbé az önzésre van alapozva, az érdekre, a hatalomra, a pénzre, meg a versengésre van alapozva, és nem érvényesül bennük, vagy alig-alig érvényesül Isten országának, társadalmának alaptörvénye, a szeretet és az igazságosság. Hát Isten megmondta, hogyan kell a javakat igazságosan elosztani, de azt már, hogyha egy társadalom nem így tesz, hanem enged éheztetni, kizsákmányolni, elnyomni tömegeket, sőt, az így cselekvőket a hatalom még támogatja is, hát akkor ezt a helyzetet az Úr alapvetően nem orvosolhatja, és nem is teheti, az itteni esetnél maradva nem fog ő kenyérbőséget, meg egyáltalán a bármilyen javak bőségét teremteni ott, ahol a társadalom a javak elosztását direkt az ő parancsaival, törvényeivel, figyelmeztetéseivel ellentétesen intézi és rendezi. Hát ez ugye képtelenség lenne. Logikai képtelenség, meg abszurdum. Ellentétben állna a kezdetkor adott felszólításával Istennek, Teremtés könyve első fejezet 28-as vers, így szól, Isten megáldotta az embereket, és azt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok uralmatok alá, és uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, meg minden állaton, ami mozog a földön. És ennyinek elégnek kellene lenni. Kedves hallgatóim, ennyit mára, dicsértessék a Jézus Krisztus. Ámen.
Az élet csodája. Dér Katalin műsorát hallották az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról.
Mária Rádió.